Kegyelem néktek és békesség Istenünktől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, amint azt megírva találjuk Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levelében, a 4. fejezet első versétől a 8. a következőképpen. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebbe jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, drága gyülekezet! Ha Zsarnai Krisztián esperes testvérünk elköltözne vagy elutazna Dunántúlra, és a drága Mandabokri gyülekezetének írna egy levelet, távol létében aggódva a gyülekezet életéért és hitéért, vajon mit írna ebben a levélben? Vajon mitől óvna? Vajon miért dicsérné meg a gyülekezetet? Vajon mit emelne ki, mit hangsúlyozna? Mire hívná fel a figyelmünket? Én kevésbé ismerem a gyülekezetet, ő azonban talán személyesen ismer egyen-egyenként bennünket. Én nem tudom, milyen terheket, nehézségeket hordoznak a testvérek. Hogy esetleg széthúzás van-e, vagy éppen ellenkezőleg, ha betér ide egy idegen, akkor egy összetartó közösséget ismer meg. Vajon mi jellemzi leginkább a mandabokri gyülekezetet? Ahogy az imént énekeltük ebben az énekben, az igehirdetésre készülve és elcsendesedve, Istenre, Jézusra figyelés jellemzi a gyülekezetet? Ez a bizakodó hit, bizonyos reménység? Vagy ahogyan megtapasztaltam, hogy a kedves presbiter testvérekkel és lelkész úrral lehettem ima közösségben az istentisztelet kezdete előtt, az istentiszteletre készülve, egymásért való fohászkodás is jellemzi ezt a gyülekezetet? Szolgálatkészség, szolgálat a gyerekek, ifjúság körében, amiben még az idősebbek is becsatlakoznak, ahogy egy nyáron tapasztaltam, hozták a Szilvát, idősebb testvérek itt magvalták, hogy azzal is hozzájáruljanak egy-egy finomság elkészítéséhez. Jellemeznek-e bennünket a keskeny út cselekedetei? Figyelünk-e az igére? A mai vasárnapon vizsgáljuk meg közösségünket, és saját helyünket is egyenként a gyülekezetben, a gyülekezet életében. Mi az, amiben előrébb tartunk? Mi az, amiért hálásak lehetünk? És mi lehetne még változtatni? Megéljük-e a mindennapokban is az Isten szeretetét? Kilépve a templom ajtón, ugyanolyan összetartóak vagyunk-e? A tesszalonikai gyülekezet pogány keresztény gyülekezet. Pogányokból megtért hívek, nem pedig valaha volt zsidók alkotják. Olyan pogányok, akik eddig nem ismerhették az egyetlen, a világot teremtő és kormányzó Istent. Nem ismerhették eddig a törvényeket sem. Nem ismerték az Ószövetség parancsolatait, azaz Isten akaratát. Pál apostol a tesszalonikai gyülekezethez írott levelében éppen ezért szinte alapvető tudnivalókat ismételget. Óv a bálványimádástól, hiszen a hozzájuk való visszatérés az akkori gyülekezet életében nagyon is reális, valódi kísértés. Bátorítja a gyülekezetet a konkrét fizikai üldöztetésben, amit hála Istennek nekünk nem kell ma elszenvednünk, itt Nyíregyházán, a mandabokori gyülekezetben. Valamint egészen konkrét erkölcsi és etikai útmutatást is kíván adni Pál apostol a tesszalonikai gyülekezetnek. Ebből a részből olvastam fel. Ahogy az ebből a szakaszból is kitűnik, a gyülekezet tagjai már korábban megkapták a tanítást. Ahogyan mi is, már nem az első ige hirdetésünkön veszünk részt. De az ige a visszaesés esélye mellett az előrejutásról beszél. Visszaesés és előrejutás. Megmaradás a hitben és a cselekedetekben. Vagy visszafordulás, elfordulás. Nem jelent ez mást, mint a bűnnel, az óemberrel való folyamatos tusakodást. Ahogyan Pál a Filippiekhez írott levelében ír, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Jézus Krisztus. A keresztségben Isten elfogad bennünket. Isten gyermekeivé leszünk, aztán ahogy cseperezünk, értelmünkkel is megvalljuk Istent. Konfirmációi oktatásunkon megtanuljuk az evangélikus egyház tanítását, amely a Szentírásra koncentrál. Kutatjuk Isten igéjének értelmét. És mégis nem fejeződik be a tanulás. 70, 80, akár 90 évesen is álhatatosan ülnek idősebb testvéreink a padokban. Maradjatok meg! Ez a mai vasárnap egyik legfőbb üzenete. A tesszalonikai gyülekezet távol van tőlünk térben és időben is. Az viszont fontos, hogy eredetileg pogányok lévén hatalmas változás ment végbe egyen-egyenként a gyülekezeti tagok életében. Ahogyan azt hiszem, mindannyiunk életében is. Reménységem szerint megtörtént ez talán egy konkrét eseményben, de megtörténik napról napra is. Megtörténik minden egyes vasárnap reggelén, amikor ide indulunk el, amikor az Isten házába igyekszünk. Bár az ember hajlamos visszaesni, ahogyan ezt Pál apostol is érzékeli, de Isten újra szól hozzánk, és a változás sürgeti. Bízunk Istenben, keressük életünk folyásának sodrában az akaratát, igazodunk ő hozzá, vagy inkább azt szeretnénk, hogy ő igazodjon hozzánk. Vajon belátjuk-e? Ő jobban tudja, mi szolgál épülésünkre. Egészen egyszerűen megfogalmazva, Krisztus-e az életünk iránytűje? Vagy azért szeretjük mi megmondani, mi a helyes és mi nem? A határokat gyakran a végsőkig feszítve, mint egy gyermek, aki anyja szoknyáján csüngve ki szeretné követelni még azt a nyalókát is. A mai vasárnap ige két konkrét, a 10 parancsolatból már jól ismert tanításra hívja fel a figyelmünket. Ne paráználkodj, és ne csalj. Ne csapd be fele barátodat. Aktuális kérdés ehhez az életedben. Tartsunk önvizsgálatot egyéni és gyülekezeti szinten. Számomra ez az ige üzenete. Így a böjti időszak kezdetén álljunk meg. De ebben a megállásban nem csak kritikára gondolok. Mert hálatelt szívvel állok itt, és biztos vagyok benne, hogy az egész gyülekezetnek velem együtt van oka az örömre. Pál apostol a levelek bevezetésében mindig meg is dicséri a gyülekezetet. Eljutottatok az Isten ismeretére. Adakoztok. Hozd gyakran különböző példákat fel. És aztán megemlíti, hogy esetleg szerinte, az ige tükrében megvizsgálva, Isten szerint miben maradtak el az adott hívek. Az apostol a megszentelődésről beszél. Amikor megtérünk Istenhez, nyitottá válunk az igére, és elkezd munkálkodni bennünk. Ez a megszentelődés, ez a nem egyszerűen körülírható szó, nagyon is konkrétan jelenik meg az életünkben. Megszentelődni. Mit jelent ez? Úgy gondolom, hogy egyes hétköznapi pillanatokban, mondjuk amikor nem szólunk vissza a másiknak haragosan, hanem megállunk, az a pillanat is lehet egy megszentelt pillanat. Vagy ha sütünk egy tepsi süteményt, és eszünkbe jut, hogy a szomszédban egyedül élő idős testvérünk lakik, és átviszünk egy szelettel. Az is a megszentelődés áldott pillanata. Nem kell megijednünk ettől a szótól, hogy Isten vajon mit vár el tőlünk. Mert ha ráfigyelünk, nagyon konkrétan megmutatja nekünk, hogy mi az, amit egészen konkrétan megtehetünk, és mi az, amit ő munkál ki bennünk. Mik azok a belső változások? Mi az a megújulás? Az életünk melyik területén kell változnunk? Ezt mindig ő mutatja meg. De nem kell attól sem félnünk, hogy egyedül maradunk ebben a megszentelődésben. Hogy azt nekünk kellene kiérdemelnünk, nekünk kellene véghez vinnünk. Úgy gondolom, gyakran tapasztaljuk, hogy nem vagyunk erre képesek. De az Isten elvégzi bennünk. Viszont ez nem szabadít fel arra sem, hogy nekünk elég lenne passzívan várni, leülni a fűbe, hogy ez a megszentelődés bekövetkezzen. Mikor és hogyan szentelődünk meg? Ha figyelünk az igére, ha igyekszünk Krisztus lábnyomában járni, és Istent kérjük, hogy ez bekövetkezzen az életünkben, akkor hiszem, hogy ő elvégzi mindezt bennünk. Ma még lehetőségünk van meglátni, a böjti időszakban különösen is megállni, hogy egyen-egyenként miben hajlottunk el. Hogy megvizsgálhassuk, azon a bizonyos keskeny úton járunk-e. És hogy így felismerjük az igére, Isten bűnbocsánatára, a Krisztusért nekünk adott tiszta lapra, és az ő tanácsoló szeretetére van szükségünk. Pál apostol ige hirdetésében nem megrettenteni akar, nem fenyeget, hanem int. Az intés szóban pedig benne van, gyülekezete javát akarja, ahogyan a szülő akarja a gyermekéjét. Ahogyan a Bibliában, a Szentírásban is gyakran jelenik meg ez a kép. Isten, mint atya. Azt hiszem, nem egy szülő, nagyszülő ül itt közöttünk. És hányszor talán fáj rászólni a gyermekre, fáj ráparancsolni, hogy valamit ne tegyen, fáj látni, hogy éppen rosszalkodik, bántja a másikat, rugdosódik, ne talán még agresszív is, de szólnunk kell. Így szól Isten is az embernek, de javát akarja. Ezekkel az intésekkel mindig a javát akarja az embernek. Fogadjuk ezeket az intéseket szeretettel és nyitott szívvel, ahogyan az engedelmes gyermek. Ige hirdetésem befejezése előtt 5 pontot szeretnék megemlíteni, ami John Stott szerint az 5 pontja az élő gyülekezetnek. Ezeket vizsgáljuk meg, hogy megvannak-e ezek a mandabokri gyülekezetben. Először, olyan gyülekezetről álmodom, amely biblikus gyülekezet. Másodszor, olyan gyülekezetről álmodom, amely Istent tiszteli. Olyan gyülekezetről álmodom, amely gondoskodó gyülekezet. Olyan gyülekezetről álmodom, amely szolgáló gyülekezet. Végezetül pedig olyan gyülekezetről álmodom, amely várakozó gyülekezet. Az első pontot azt hiszem nem is kell magyarázni. Biblikus gyülekezet. Aztán Istent tisztelő gyülekezet. Olyan gyülekezet, amely az Isten tiszteleti alkalmaknak örül, azokat megéli, és nem mellékesnek, hanem központban lévőnek tekinti. Gondoskodni. Társadalmi, életkorból, nemzetiségből és egyéb ellentétektől eltekintő gondoskodást jelent ez. Egymás hordozását. Szolgálni, ez pedig az ige hirdetésben válik el. Hogy ne csak tettekkel szolgáljuk egymást, hanem mindenki egyen-egyenként a helyén, maga is ige hirdetővé váljon. Mert a lelkész lehet, hogy egyes lakásokba nem jut el. Az ott élő nem jár Isten tiszteletre. De ha mi megfordulunk abban a lakásban, mi egy adott pillanatban, alkalomattán hirdethetjük Isten igéjét. Nagyon fontos és mindenkinek szóló elhívás ez. Végül pedig mit jelent ez? Várakozó gyülekezet. Olyan gyülekezet, amelynek tagjai sohasem állapodnak meg az anyagi bőségben vagy kényelemben, mert nem felejtik el, hogy a földön jövedények és zarándokok. Olyan gyülekezet ez, amely egyre hűségesebb és aktívabb, hiszen urának visszatérését várja és reméli. Nem esik kétségbe a hétköznapok gondjai közepette sem. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük ige hirdetőinket, minden egyes hívő ember, aki a te nevedről tesz tanúbizonyságot. Kérlek, óvd meg az üldöztetés szenvedőket. Adj nekünk hozzád igazodó szívet, és olyan szívet, amely felismeri az igaz tanítást. Óvd meg tanításodat minden nép körében. Kérünk, adj nekünk vágyakozást, hogy Isten tiszteleteid ne rutinná váljanak, hanem kívánkozzunk közeledbe. kérünk adj gondoskodó szívet is, amely szolgál cselekedetekkel, anyagi segítségekkel, kinek-kinek erejéhez mérten, s közben tanúbizonyságot is tesz. Végezetül pedig adj várakozó szívet, hogy tudjuk, bár a világban vagyunk, de hozzád igyekszünk.